Ó, szeretett mennyei atyánk, hálával teljes a szívünk, hogy a mai napon is együtt lehetünk, együtt és egységben, hogy itt lehetünk a te közösségedben, atyám. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, itt vagy bennünk, itt van a nagyobb él bennünk, és a nagyobb legyőzte a világot. Köszönjük, mennyei atyám, ezt a hatalmas kegyelmet, amit ránk árasztottál. Köszönjük, hogy bőségesen áldottak vagyunk mindenben, atyám. Köszönjük neked ezt Jézus nevében. Köszönjük, hogy az Úr Jézus a keresztre ment helyettünk és értünk, hogy bevégezze a megváltás művét, amiben benne van a mi örök életünk, a gyógyulásunk, a szabadulásunk, a békességünk, az örömünk. Köszönjük, hogy minden szellemi áldással megáldottál minket, mennyei atyám, az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy gazdaggá tettél minket, mert az Úr Jézus szegényé lett, hogy mi gazdaggá válhassunk a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, a te ígédet, amely lámpás a mi életünkben, vezet minket. Köszönjük, hogy az ige a szellem kardja, amivel az ellenség ellen szólhatunk, amivel levághatunk minden elváltozást a testünkből. Minden problémára szólhatjuk az igét, és helyreállításokat szólítunk az életekben Jézus nevében. Köszönjük, hogy a lelkünket simogatod a te igéddel, atyám. Köszönjük, hogy megnyugtatsz bennünket, és hüves legelőkön legeltesz minket. Köszönjük, hogy Jézus a mi pásztorunk, és nem szűkölködünk. Hálával teljes a szívünk, hogy itt lehetünk. Hálával teljes a szívünk, hogy Isten királyságába lehetünk, hogy Isten fiai lehetünk, hogy a menny állampolgárai lehetünk. Hálával teljes a szívünk ezért, Uram. Köszönjük, hogy téged szolgálhatunk, mennyei atyám. Köszönjük, hogy elhívtál minket, és mi beteljesítsük a te akaratodat, atyám. Köszönjük ezt neked Jézus nevében. Átadjuk a mai napon a Szent Szellemnek az alkalmat, a mai Isten tiszteletet. Köszönjük, hogy ő szólja a szavakat rajtunk keresztül, a Jézus nevében. Köszönjük, hogy kinyitjátok a szíveteket az ige befogadására, a mag befogadására. Köszönjük, hogy kinyitjátok a fületeket az ige hallására, és szellemi látásotok lesz abból, amit a mai napon hallotok. Kijelentéseket, megértéseket kaptok a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, hogy munkálkodsz minden területen, a testedbe, a lelkedbe. Köszönjük, mennyei atyám, hogy a te igéd az orvosság számunkra. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk téged a drága Jézus nevében. Amen.
Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy te a győzelem útján vezetsz bennünket, és munkálod a javunkat folyamatosan. Mivel te hatalmasabb vagy minden problémánál, átadunk neked minden újabb helyzetet kimunkálásra, és szólítjuk a mennyei megoldásokat minden életre és minden helyzetre. Kiárasztjuk minden helyzet felett a feltámadás erejét, a szolgáló angyalok seregét, a Zsoltár 41 védelmét, a Zsoltár 91 oltalmát, a Szent Vér hatalmát, az Isteni védősövényt és az élő ige hatalmát, hogy munkálkodjon mindannyiunk érdekében és mindannyiunk életében. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy megóvod a gyülekezetet és Krisztus testét minden nem kívánatos szellemiségtől, és hiszük, atyám, hogy a drága Szent Szellem rá lehel arra az igére, amelyik azt mondja, hogy Isten minden napon szaporítja a gyülekezetet az üdvözülőkkel. És ezt a saját szemeinkkel meg fogjuk látni a helyi gyülekezetben is. Jézus nevében. Amen.
Amen. Amen. A dicséret alatt azt mondta az Úr, a drága Szent Szellem, hogy ne aggódjak semmifelől, hanem minden gondomat ő rá vessem a Jézus nevében. Ezt az igét kaptam. Zsebkendőkre vetjük kezeinket, és hittel szóljuk az igét, hogy ez a kenet beárad a zsebkendőkbe, ezekbe a keszkenőkbe. És amikor a beteg testeket érinti Jézus nevében, az iga megtörik a kenet miatt, és eltávozik a probléma a testből, a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, dicsőség neked és hála Jézus nevében. Amen. Amint látjátok, a mai nap ez rendkívüli Isten tisztelet, és ketten fogunk felétek szolgálni együttesen, egységben, és hisszük azt, hogy a Szent Szellem megérinti a szíveteket, és befogadjátok az igét, és megértést kaptok a mai tanításból Jézus nevében. Egy kis bevezetőt mondanék először, amit a Szent Szellem adott nekem a mai tanításhoz kapcsolódóan, hogy ma a bővölködésről fogtok hallani, ami egy egészen kényes téma, nagyon sok ember így látja, mert amikor ez a téma merül fel, akkor bizony nem mindenkinek tetszik ez a téma a bővölködésről. De valószínű az egyik oka az lehet, hogy azért van, mert éppen valami anyagi gondokkal küzd. Isten viszont azt akarja, hogy bőségben éljünk. A 2 Korintus 9-es fejezet 8-as verse azt mondja nekünk. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor, teljes elégségtek lévén, minden jó téteményre, bőségben legyetek. Amen. Tehát Isten hatalmasan meg akar minket áldani, és hogyha ezt tanulmányozni szeretnétek, akkor a 2 Korintus 9-es fejezete az adakozás rendjéről és az áldásáról beszél. Tehát ezt érdemes áttanulmányozni. Hogyan tudja Isten megtenni, hogy megáldjon minket? Hát nem úgy, hogy felnézel az égre, és majd várod, hogy majd ilyen pénzeső esik le rád, mert sokan azt képzelik, hogy majd úgy Isten ad nekünk pénzt, hogy majd szórja a mennyből le a pénzt. Azt mondja az ige, hogy adjatok, néktek is adatik. Mit mondott itt az ige? Mi az első lépés? Hogy adjatok. Tehát azt mondja az ige, hogy először mi adjunk. Erre sokan úgy reagálnak, hogy hát, nagyon kevés a bevételem. Elég belőle megélni. Hát hogy adjak ebből a kevésből? Isten csak azt tudja megáldani, amit adsz. Ha nem adsz semmit, azt nem tudja Isten megáldani. Tehát először neked kell adni. A Lukács evangélium 6-os fejezetében olvasunk ehhez egy nagyon jó kis igét. Lukács 6:36. Azt írja Isten igéje. Adjatok, néktek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak az emberek a ti öletekbe. Itt van az igében, hogy embereken keresztül kapunk pénzt. Tehát embereken keresztül fog Isten megáldani, ha kell, százszorosan megáld Isten minket. Attól függ, hogy a hitmértékünk hol van. Mert azt mondja az ige, mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek. Dicsőség az Úrnak. Tehát nagyon oda kell figyelni, ezt szavanként lehet tanulmányozni, ezt az egy igét, és ebből nagyon sok kijelentést lehet kapni. A keresztények nehezebben értik meg a bővölködés lényegét, és ez nagy probléma. Mert ha a pénzről szóló tanítást hallanak, akkor rögtön lezárják magukat. És sokan arra gondolnak, hogy na, már meg ennek a pásztornak elfogyhatott a pénze. Azért mondja már megint, hogy hogy a bőségről beszéljen, vagy éppen a pénzről. Csak nem tudja az az illető, hogy nem a pénzről beszélünk, hanem az ő áldásáról. Hogy Isten hatalmasan meg tudja őt áldani. Tehát nyisd meg a szíved, és hidd el, amit Isten mond. Hidd el, mert Isten hatalmasan meg akar áldani. Növekedj a megértésben, és kapj róla kijelentést. Kezdj el adni, ha nincs hited még a tized adásában, akkor kezd el kevesebbel. Mert Isten azt is meg tudja hatalmasan áldani, ha kevesebbet adsz. És nagyon fontos dolgok ezek. Visszalapozunk a 2 Korintus leveléhez, és ott egy másik igét olvasok nektek fel, a 2 Korintus 9-et, amiben az van, És ez is nagyon jó buzdító ige, hogy ki, amint eltökélte a szívében, nem szomorúságból, vagy kényszerűségből adjunk, ne szomorúságból, vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Amen.
Amen.
Dicsőség az Úrnak. Ha megnézzük, és elgondolkodunk rajta, Isten a legdrágább értéket adta nekünk. Az ő egyetlen fiát. Fölajánlotta. Az ő egyetlen fiát értünk. Mert azt mondja a 2 Korintusban a 8-9-es ige, hogy mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, hogy gazdag lévén szegényé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által gazdaggá lehessetek. Amen. Megvan írva az igében minden. Minden megvan írva az igében. És Isten hatalmas dolgot adott nekünk, amit a János Evangélium 3.16-17-es versében olvasunk, amit nagyon-nagyon jól ismerünk már, rengetegszer hallottátok, azt mondja János 3.16. Mert úgy szerette Isten a világot, minden embert úgy szeretett, hogy az ő egyszülött fiát adta, ő a legnagyobbat adta nekünk, a legnagyobb adakozó Isten volt. Hogyha valaki hiszen ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. És ha elgondolkozunk azon, az örök élet micsoda nagy ajándék. A mennyei örök élet. Hogy nem megyünk a kárhozatba. Mert mit ír tovább? Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot. Hanem, hogy üdvözöljön a világ általa. És mi van az üdvösségbe? Benne van az üdvösségbe a gyógyulás, a szabadulás, a békesség, a szellem összes gyümölcse, a gazdagság, a bőség, minden benne van a megváltásban. Ez a legnagyobb ajándék, amit Isten nekünk adott.
Amen.
És a mai tanítás címe, mert ez csak bevezető volt, a mai tanítás címe, tized, felajánlás, adakozás.
Amen. Arra szeretnék rávilágítani, hogy a Szent Szellem hogyan munkálkodik. A jegyzetben, ide a János Evangélium igéhez felírtam azt, hogy Isten a legnagyobb adakozó. De Évi pásztor is megkapta a szellemben, úgyhogy nem nekem kell elmondani, mert ő elmondta már. Az anyagiakról szóló üzenet is az evangélium része. Ugyanúgy, mint a házasságos téma is, erről is hallottatok a év elején tanítást. Ezért időnként az anyagiakról is tanítani kell. Nem mindenki szereti a házasságos tanítást, nem mindenki szereti a anyagiakról szóló tanítást, mert lezárja saját magát. Valami oknál fogva. Isten pedig szól a pásztorokhoz, hogy tanítsunk az anyagiakról, mert ha ezt nem tennénk meg, akkor meglopnánk a gyülekezetet a gyarapodás áldásától. Felmerül a kérdés, honnan származik a gazdagság? Természetesen Isten, mert mindennek Isten a forrása. Az 5 Mózes 8.18 a következőt írja. Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt áld néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, miképpen a mai napon van. Tehát ebből az igéből láthatjuk, hogy Isten az egyetlen forrásod, de neked is meg kell tenned a részedet ehhez. Mert Isten ad neked erőt, Isten ad neked képességet a feladatok elvégzésére, amit neked működtetni, használni kell. Az a rengeteg feltaláló, ami van az országunkban és akár a világban, azok mind Istentől hallják a megoldásukat. Tehát a képesség, vagy pedig egy képesség egy festmény elkészítéséhez. És nagyon sok ilyen dolgot lehetne mondani, hogy gyerekekre szokták mondani azt a felnövekvő iskolás gyerekekre, hogy Isten is erre teremtette. Tehát akár még ehhez az igéhez is visszavezethető. Vagy például a munkaadódat, vagy ha vállalkozó vagy, akkor a vállalkozásodat Isten csatornaként használja a szükségeid betöltésére. A munkabér megszerzéséhez viszont dolgozni kell. A 2 Tesszalonika 3.10 azt mondja, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. A munka pedig visszavezethető az 1 Mózes 3.19-hez, hogy a megélhetéshez dolgozni kell, Isten már ott a legelején kijelentette. Következő ige a példabeszédek 10.22 az egyszerű fordításból. Az örökké való áldása tesz igazán gazdaggá, nem az ember erőlködése. Tehát vannak olyan emberek, akik belekényszerültek egy munkába, vagy egy szakmába, de nem szívvel teszik, és erőlködnek, mert nincs rajta olaj. Ezért van sokszor ugye pálya módosítás. Ugye az eredeti szakmájukat elhagyják, és akkor egy másik szakmát keresnek, választanak, ami a szívükhöz közel áll. Az viszont könnyen, olajozottan megy, amit Isten adott ahhoz a feladat elvégzéséhez képességet. Annak a képességnek a segítségével az könnyen megy. Amikor felismered az igéből, és megérted, hogy Isten az egyedüli forrásod, akkor kijelentésed lesz abból, hogy meg kellene tisztelned őt a javaiddal. Milyen módon tisztelhetjük meg az Urat? Három módja van. Az Urat két módon tisztelhetjük meg, az egyik a tized, a másik pedig a tized feletti felajánlás. Ezt közvetlenül az Úrnak adjuk. És a szegényeknek való adomány, az pedig közvetett módon kerül az Úrhoz. Ezt majd meg fogjátok látni később, hogy hogyan és miért. Az első pont.
Az első, amit megnézünk, az a tized. Isten már a kezdetekben úgy rendelte, hogy az egyházak működését az államtól függetlenül a hívek biztosították. Az Ószövetségben ugye a papok jövedelmét is a hívek biztosították. Ezt megnézhetitek az 5 Mózes 18-ban, az 1-től 8-ig. Én viszont a 4 Mózes 18-21-et olvasnám fel nektek, ami így szól. De ímé, a Lévi fiainak örökségül adtam minden tizedet Izraelben. Az ő szolgálatukért való osztályrész ez, amellyel teljesítik ők a gyülekezet sátorának szolgálatát. Amen.
Amen.
Isten a tized fizetés által akarja biztosítani a szolgálatoknak a működését. Tehát a szolgálók csak úgy tudnak az Úr dolgaival foglalkozni, ha kapnak tizedet. Tehát kizárólag az Úr dolgaival úgy tudnak foglalkozni. A Nehémiásban, a 13-as fejezetben, 10-től 12-ig leírja azt az ige, hogy ott is a papok, akik szolgáltak a hívek felé, el kellett menniük dolgozni, mert nem látták el a hívek a papokat a tizeddel. És ugye aztán helyreállt ez a dolog, mert Nehémiás adta a parancsot, hogy igenis a tizedet kell fizetni, mert erre szükség van, hogy táplálják ugye a nyájat. Erre ez fontos, tehát fontos a szellemi táplálék is. Tehát a szívből és hitből felajánlott és jelképesen az oltárra, ez jelképesen az oltár az azt jelenti, hogy ha a persejbe helyezed az áldozatot, Isten az ígérete alapján azt bőségesen meg fogja áldani. Tehát a hittel, szívvel. Ha odamész a persejhez, beledobod a tizededet, amit szívvel adsz, és még imádkozhatsz is felette, Uram. Köszönöm, hogy bőségben élek. Köszönöm, hogy gyógyult vagyok. Tehát egy kis imát is tehetsz hozzá. Mert köszönöm, hogy bőségesen megáldasz engem, Uram. Tehát lehet bárhogy ezt tenni, ahogy a szíved diktálja. Itt, amint láttok, hogy az Ószövetséget hasonlítjuk az Új Szövetséggel. Tehát azért az igék, amik az Ószövetségből hangzanak el, az az Ószövetségi időre vonatkozik, de egy része vonatkozik az Új Szövetségre is. Mivel Istennek közvetlenül nem tudunk adni anyagiakat, ezért a pásztorok persejébe dobjuk a tizedünket, amit ők az Úr szolgálatára használnak fel. Mik ezek a dolgok? Például az úti költség, például eszközök. Az eszközökbe laptop, egér, nyomtató, hangosítás, akkor van telefon, internet, weboldal, biblia program. Tizedből még a tizedet kifizetjük mi is az egyház fele. Amit kapunk tizedet, abból a tized megy az anyagyülekezetbe. És máshol van, aki terembért vagy gépkocsi költséget kell, hogy fizessen, ahova jár ugye szolgálni, akkor szolgálati könyveket vásárolnak belőle. De vannak olyan helyek, ahol a tizedből befolyt bevétel több helyen gyülekezeti házak építésére és üzemeltetésére evangelizációs munka végzésére fordítják, valamint Isten földi királyságának a felépítésére használják. Tehát nagyon sokrétű a tizednek a felhasználása. Tehát ezt látni kell, hogy nem a saját dolgaimra, szükségleteimre költöm azt a pénzt, vagy akármelyik pásztor is szolgáló, hanem igenis a gyülekezet érdekében használja fel, hogy felkészüljön a tanításokkal, hogy ha terembért kell fizetni, hogy biztosítsa azt, hogy össze tudjunk gyülekezni. Ha el kell menni máshova szolgálni, akkor a gépkocsit biztosítja az úr, és hogy el tudjunk menni, a benzin ki kell fizetni. Tehát nagyon sok mindenre lehet a gyülekezeti pénzt fordítani, ami az úr munkájának a felhasználására van. Tovább lépünk. A tized fogalma. Minden növekményünk és bevételünk 10%-a, ami az alsó határ. Ez az alsó határ, ez egy alap. A tized a jövedelemből Istennek járó rész. Tehát ez Istennek van felajánlva. Most egy ószövetségi ígét olvasok fel. 3 Mózesben a 27-es fejezet 30-tól 32-ig a revidiált újfordítás szerint olvasom fel. A föld minden tizede az Úré. A földnek a szemes terméséből és a fa gyümölcséből az Úr szent tulajdona az. De ha valaki ki akar valamit váltani a tizedéből, tegye még hozzá annak 1/5 részét, a marháknak és juhoknak a tizede is. Minden tizedik, amely átmegy a pásztorbot alatt, az Úr szent tulajdona legyen. Amen.
Amen.
Tehát az Ószövetségben, a cserekereskedelem idején tized fizetésre csak termények és állatok jöhettek szóba. Ott ezzel gazdálkodtak, és ebből adtak tizedet. Példabeszédek 3. fejezetében a 9 és 10-es vers azt mondja, hogy tiszteld az Urat a te vagyonodból, a te egész jövedelmed zsengéjéből, legjavából. Eképpen megtelnek a te csüreid bőséggel, és musttal áradnak el sajtod vájúi. Amen. Tehát itt majd meg fogjuk magyarázni, hogy mit jelent ez, hogy a jövedelmed zsengéjéből. Itt mondok egy példát, Ádám és Éva gyermekei, Ábel és Káinról van szó, hogy Ábel szívből adott az Úrnak, és azt írja az ige, hogy a legjavából, az első zsengéből adott Istennek, az első ellésből adott, ha így jobban érthető, az állatok első elléséből adott. Nem amikor már harmadszor ellett az az állat, hanem az első ellésből adott Istennek, felajánlotta a juhoknak az első elléséből, ami Isten tetszésére volt, ez tetszett Istennek. De Káin nem a legjobbat adta az Istennek, nem szívből adott, és az ő áldozata nem volt kedves Istennek. Mert ott azt írja az ige, hogy amivel foglalkozott, abból a termésből adott Istennek. Tehát nem azt írja, hogy az első zsengéből. Ezt meg is nézzük, hogy pontosítsam. Ezt az igét az egymódás elején van, tehát a 4-es fejezetben azt mondja a 3-as vers, hogy lőn pedig idő múltával, hogy Káin ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből. Ennyi van írva, hogy Káin a föld gyümölcséből vitt. Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából, és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre, és az ő ajándékára. Amen.
Amen.
Tehát itt értettem meg azt, hogy nem írja azt, hogy az első termésből, az első gyümölcs termésből vitt, hanem csak azt írta, hogy a föld gyümölcséből vitt Káin. És azért nem volt az kedves Isten előtt. Ábelé viszont igen, mert az első fajzásból vitt. A tized fizetés nem törvénybe lett elrendelve, mert a törvény előtt is kegyelem volt. A törvény előtt élt Ábrahám, és most mondom, hogy a bizonyítékot, hogy az első tized fizető Ábrahám volt, és még a törvény előtt volt ez 430 évvel. Tehát ott is szívvel adott Ábrahám. Az 1 Mózes 14-es fejezetében a 18-tól 20-ig el is mondja ezt az ige. Ott is ezt a részt teljesen átolvashatjátok a szöveg környezetével együtt, mert nagyon fontos, és nagyon jól elmagyarázza. Tehát 1 Mózes 14-ben a 18-tól 20-ig. Melkisédek pedig Sálem királya, kenyeret és bort hozza, ő pedig a magasságos Istennek papja volt. És megáldá őt, és mondta: áldott legyen Ábrahám a magasságos Istentől, aki birtokolja az eget és a földet. Áldott a magasságos Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet, és Ábrám tizedet ad a néki mindenből. Amen.
Amen.
Tehát a tizednek a törvény adása előtti második említése viszont Jákob, aki Bételben megfogadja a tizedadást. Ezt az 1 Mózes 28-22-ben olvashatjátok. Később a törvényben viszont el lett rendelve a tizedfizetés. Tehát a törvényben már el lett rendelve. Az Ószövetségben 33%-ot tett ki a tized. A templomadó, a zsenge áldozat, a legjelentősebb adófajták ezek. A vallás törvényként alkalmazta a tized beszedését, tehát kötelezővé tette. Tehát volt a papzsák, nem tudom, hallottatok-e róla, papzsák. Tehát azért papzsák, mert a papnak járt a krumplis zsáknak mondták, de a papé volt a legnagyobb, a legmagasabb zsák. És ugye azt kapta a pap minden tizediket. És a kéve ugyanígy volt, minden tizedik kévét a papnak kellett ugye leadni. És a papnak adták, nem Istennek. Nem úgy, mint most az Úrnak felajánljuk, hanem kötelezően kellett adniuk.
Gyermekkoromból él előttem egy példa, amikor szedtük fel a krumplit a földön. Volt olyan zsák, ami derékig ért, és volt olyan zsák, amelyik mellig ért. És erre a nagyobb zsákra mondták azt, hogy ez a papzsák. Mert a papnak az több járt. De ez mind ugye vallásos hozzáállást tükröz. Mert nem szívből adták, hanem kötelezőségből. Ma az Új Szövetségben a tized fogalmába tartozik a fizetés, jutalom, nyugdíj, maszekmunka, termés, állatok termékei, itt bele lehet sorolni minden, tojás, tej, sonka, sajt, vaj, ami éppen egy háztájban ugye előfordul. De a terményeket pénzben meg lehet váltani, ahogy az előbb hallhattátok az igében. A 3 Mózes 27.31-ben volt ez felolvasva. Ami azt jelentette, hogy ha például most 100 forint egy tojás, és kell a palacsintához a tojás, és a tojást nem tudja ugye a pásztornak elhozni, mint tizedet, mert abból is ugye minden 10-ből egy tojás ugye az Úrnak jár, akkor hozzá kellett adni 20%-ot, tehát 120 forinttal meg tudta váltani azt az egy szem tojást. A tized felajánlásának a szívünk hálájából kell fakadni, és nem félelemből. A tized valójában Isten dicséretének és a hála adásunknak a része kell, hogy legyen. Tehát a tized minden bevételed tized részét, azaz 10%-át jelenti. Ez azt jelenti, hogy a bevételednek az első zsengéje. Vagyis, mielőtt bármire költenél a jövedelmedből, először el kell különítened az egy tizedet. Csak ezután jöhet a rezsifizetése és egyéb más kiadás. Tehát ez az isteni rend. Sok évvel ezelőtt megkérdezték a akkori gyülekezetben, hogy a tizedet abból kell fizetni, miután kifizettem a csekkeket, meg egyéb dolgokat, a rezsit, és ami megmarad, abból kell fizetni a tizedet? Nem. A bevételünknek a 10%-a a tized. Úgyhogy sokan nem látnak tisztán ebben a kérdésben. A tized egy szent rész. És aki krumplit termelt annak idején, vagy legalábbis a szülei, az tudja, hogy a pincébe 3 kupac krumpli volt. Az egyik volt a szép nagy, az ehető, a másik volt a hibás, a vágott a malacoknak, és a harmadik volt az apró, a vető. Nem tudom, hogy nálatok hogy volt, de nálunk ez így működött. Na most egy biztos, hogy a vető krumplihoz nem volt szabad hozzányúlni akkor is, hogyha elfogyott az ennivaló, mert mi lesz tavasszal akkor, mit vetünk el? Most körülbelül a tized is ilyen, hogy ahhoz nem szabad hozzányúlni, mert áldástól fosztjuk meg magunkat. A tized fizetés egy ószövetségi alapelv, de az új szövetségben sem kell abba hagyni a tized fizetést. A zsidó 7-8-at olvasom a mi Bibliánkból, és itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, akiről bizonyságot tesznek, hogy él. Zárójelben ideírta magamnak, hogy ebben a versben a tized fogadó Jézus. Mert amit a perselybe teszünk, az gyakorlatilag az Úrnak adjuk, Jézusnak adjuk. Csak fizikálisan nem tudjuk odaadni, mert ő most a mennyben van. És még kaptam ebből egy megértést, mert nem olyan könnyen értelmezhető ige ez, az itt és az ott mit jelent. Nem kell elfogadni, de egy belső bizonyosságom van arról, hogy és itt halandó emberek szednek tizedet, ez a föld. Ott ellenben az a menny. Az egyszerű fordításból olvasom a zsidó 7-esből, az 1-es 2-est és a 4-estől a 8-asig. Ez a Melkisédek Sálem királya és a magasságos Isten papja volt. Ábrahám éppen hazafelé tartott abból a csatából, amelyben több királyt is legyőzött. Ekkor találkozott Melkisédekkel, aki megáldotta őt. Ábrahám pedig neki adta a hadi zsákmánya tized részét. Melkisédek neve kettős jelentésű, először is igazságosság királya, azután Sálem királya, vagyis békesség királya. Látjátok hát, milyen hatalmas ez a Melkisédek, hogy még Ábrahám ősapánk is neki adta a hadi zsákmány tizedét. A törvény azt parancsolja, hogy Izraelben a papok, Lévi utódai szedjenek tizedet a néptől, vagyis saját testvéreiktől, akik szintén Ábrahám utódai. Melkisédek nem volt Lévi utóda, mégis tizedet kapott Ábrahámtól, és megáldotta őt, azt, aki Istentől ígéreteket kapott. Pedig nyilvánvaló, hogy aki áld, hatalmasabb annál, akit megáld. Izraelben a papok, akik a tizedet kapják a többiektől, maguk is halandó emberek. Melkisédekről, zárójelbe beírtam, hogy tizedfogadó Jézus, viszont azt mondja az írás, hogy örökké él. Melkisédek itt Jézus előképe, és mindketten örökké való főpapok. Nincs feljegyzés arról, hogy Jézus pénztárába milyen címen folytak be összegek. De tudjuk, hogy volt pénztárnoka, tehát volt pénze, meg szegényeknek segített. De Jézus egyértelműen hozta példaként az adófizetést. Ezt nézzük meg a Lukács 20-ban, 22-től 25-ig. Szabad-e nékünk adót fizetnünk a császárnak, vagy nem? Kérdezték tőle. Ő pedig észrevevén álnokságukat mondta nékik. Mit kísértetek engem? Mutassatok nekem egy pénzt. Kinek a képe és felirata van rajta? És felelvén mondának. A császári. Ő pedig mondta nékik. Adjátok meg azért, ami a császári a császárnak, és ami az Istené az Istennek. Ez a vége a kulcsfontosságú. Tehát ami Istennek jár, azt adjuk meg Istennek. A tized az az elkülönített szent rész, ami Istennek jár. Másra nem használható. Tehát a tized az Úré. De az Atya nem kicsikarni és elvenni akarja tőled, hanem megszeretni sokszorozni a meglevő javaidat. És megmutatja az igéjében, hogy ez hogyan működik. 1 Timóteus 5-ben 17-18-as verset olvasom az egyszerű fordítás szerint, a szövegkörnyezet az anyagiakra és a tized fizetésre utal. Azok a vezetők, és itt gondolni kell a pásztorokra, szolgálókra, akik jól végzik a gyülekezetben munkájukat, kétszeres anyagi támogatást és megbecsülést érdemelnek, különösen azok, akik az Isten üzenetével és a tanítással foglalkoznak. Mert az írás azt mondja, a cséplést végző ökörnek ne kösd be a száját, és engedd, hogy egyen is, miközben tapossa a gabonát. És a munkásnak, jelen esetben a pásztornak, add meg a maga fizetését. Ez a nyomtató ökör nem tudom mennyire ismert előttetek. Régen a cséplés úgy folyt, hogy volt egy cölöp, amihez oda kötötték az ökröt, és ugye körbe-körbe járt, és alába-alá betették a gabona kévéket. és ahogy járt ezeken a kidéken, ugye kitaposta belőle a szemet. És erre mondja azt, hogy ne közd be a nyomtató ökör száját, mert közben megéhezik. Nehogy földobja a bakancsot, az a cökör, egyszer-kétszer beleharaphat abba a gabonába, ami ott van a lába alatt. 1 Korintus 9-ben 1-12-ig levő ige szakaszban Pál apostol jelképeket használ a tizedfizetés illusztrálására. Ezt nem olvasom fel, csak említem. Említi például a katonát. A katona kinek a pénzé harcol? Hát nem a saját pénzén. Mert ellátják ruhával, fegyverrel, lőszerrel, és viszik utána a gulyás ágyút, az ebédet, meg a reggelit, meg a vacsorát. Tehát nem ő fizeti a háborúnak, vagy a harcnak a költségeit. Na most, hogyha mi újjászületett hívők Isten katonái vagyunk, akkor Isten ugyanígy ellát bennünket a alapelvek szerint. Itt is benne van a nyomtatóikőr, amit már ugye elmondtam, és Istennek nem csak a nyomtatóikőre van gondja, hanem a szolgálókra is. A 11-es vers azért úgy hangzik, hogy mi szellemi magokat vetettünk el köztetek, vajon nagy dologé, hogy úgy aratunk, hogy anyagi javakat kapunk tőletek cserébe. Erről szól a mai tanítás egyébként.
Az új szövetségben a tized nem tartozás vagy kötelezettség, és ezért félelem nélkül tudod adni. A törvény alatt ugyanis kötelező volt, de ma ne kényszerből add a tizededet. Különbség van az ószövetségi és az új szövetségi tizedfizetés között. A mai időkorszakban örömmel, hittel, szeretettel és önként adj, mert ma nem kötelező a tizedfizetés, de a javadat szolgálja, ha megteszed. És újra elolvasom a 2 Korintus 9-ben a 7-es és 8-as verset, de itt a bővített fordításban ez jobban kibontja. Kiki úgy adjon, amint eltökélte az elméjében és szívében, nem vonakodva, szomorúságból vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti, abban leli örömét, mindenek felett értékeli, és nem hagyja el az Isten. És Isten meg tudja tenni, hogy minden kegyelem, minden kegyeltség és földi áldás bőségben jöjjön hozzátok azért, hogy mindig, mindenkor, minden körülmények között, és akármilyen szükség esetén önellátóak legyetek, elegendővel rendelkezvén ahhoz, hogy ne kelljen igényt tartanotok semmilyen segítségre, segélyre és támogatásra, és bőségben felszerelkezvén, felöltvén minden jó cselekedetre és szeretet adományra. Amen.
Amen. Egy újabb kérdés, hová adjuk a tizedet? Egy példával kezdem. Hogyha itt helyben elmész a görbetok vendéglőbe ebédelni, akkor a számládat ott fizeted ki, vagy átmész a messzes csárdába és ott fizeted ki? Egyértelmű, hogy ott fizetünk, ahol ezünk. Ugyanez igaz a tizedre is. Ahová jársz és felveszed a szellemi táplálékot, azt támogasd. Tehát a tized alapvetően annak a szolgálatnak jár, ahol téged az igével táplálnak. A tizedet beteheted a gyülekezet perseibe, vagy ha valaki interneten keresztül hallgat bennünket, akkor utolhat a szolgálatunknak. A pásztorok is fizetnek tizedet a persei pénzből, mint hallottátok, így a persei pénzből az anya gyülekezetbe is jut, mindenkinek a tizedéből. Ez volt ugye a Nehemiás 10.38-as igében megírva. A tized a jövedelmünk egy tized része, amit a gyülekezeti perselyen keresztül az Úrnak adunk. Tehát nem a pásztornak adjuk, hanem Istennek. Tehát rossz szemlélet az, hogy hát a pásztor perselyébe teszik bele. Hát igen, a persely a pásztoré, de ami benne van, az az Úré, és az Úr szolgálatára használja fel, ami már az előbb ki lett ugye részletezve. Arra viszont nincs előírás, hogy mikor adjuk a tizedet. Hetente vagy havonta. Ez mindenkinek a szíve döntése. Második pont. a tized hét áldása. A tizedfizetés kérdését tanulmányozva nézzük meg, hogy a hívők anyagi életére milyen hatással van az, hogyha hittel és örömmel fizetnek tizedet Istennek. Minden esetben, amikor az Úr munkáit támogatod, akkor mind magadat, mint a családodat elviszed az Istennel kötött szövetség helyére. Tehát egy áldott helyre. Mert a mennyei atya elkötelezte magát arra, hogy megáldja és megvédelmezi a tizedfizetőket, és azt mondja, hogy ebben tegyük őt próbára. Tehát teszteljük le magyarul Istent, hogy működik-e az ő igéje, amit mondott. Istent nagyon is érdeklik az anyagi körülményeink. Meg akarja sokszorozni és védelmezni a földi javainkat. De ő csak akkor teheti meg ezt, ha mi utat engedünk neki. Hogyan? A tizedfizetés által. A tizedfizetéssel felhatalmazást adsz Istennek, hogy beavatkozzon az ellátásodba, és gazdagon megáldjon. Amikor tizedet fizetsz, lefekteted a siker és a bőség alapjait. Letétet alapítasz Istennél. Földi viszonylatban azt mondjuk, hogy bankbetétet hozunk létre, amiből szükség esetén hittel igényelhetsz Istentől. De ne várd meg, amíg igazán nehéz helyzetbe kerülsz. Ne akkor fuss Istenhez, amikor már pénzügyi problémáid vannak. Úgy is szokták mondani, hogy ne csak vészhelyzetbe fussunk Istenhez, hanem minden nap járuljunk elé hálaadással, hogy mit tett ő értünk a megváltásban. Előzd meg a bajt azzal, hogy rendszeres tized fizetővé válsz. Fejleszd a hitedet akkor, amikor még jól mennek a dolgok. Elmélkedj az áldásokon, amiket Isten ígért a tized fizetőknek. Tanulj meg aszerint élni, amit az ige mond, és amikor a sátán salóba akarna szorítani pénzügyekben, akkor kudarcot fog vallani. A pénzügyeidre gyakorolt befolyása addigra hatástalan lesz, mert Isten szövetségi ígéreteire alapoztad magad, tehát a sátának semmi esélye nincs ellened. Isten megdorgálja őt, mint kártevőt, a te érdekedben. Ha még nem nyitottál ajtót, nem adtál szabad utat Istennek a pénzügyeidben, ne várj tovább. Így, amikor nehéz helyzettel kell szembenézned, felkészült leszel, és a tizedfizetők különleges előjogai védelmeznek meg téged. A Jóisten hét ígéretet tartogat mindazok számára, akik megtisztelik őt a jövedelmük tizedével. Nézzük meg ennek az igei alapjait, hogy tudd, milyen gazdagság és védelem tartozik hozzád, amiből kijelentést vehetsz. Az egyszerű fordításból fogom olvasni a Malakiás 3-ban a 6-tól 8-ig és a 10-től 12-ig. Mert én, az örökkévaló, nem változom meg. Ti pedig ma is olyanok vagytok, mint ősapátok Jákob. Őseitek idejétől fogva állandóan eltértetek parancsolataimtól, és nem tartottátok meg azokat. Térjetek vissza hozzám, és akkor én visszatérek hozzátok, mondja az örökkévaló, a seregek ura. Azt kérdezitek, de hogyan kellene visszatérnünk hozzád? Vajon meglophatja-e Istent az ember? De ti mégis loptok tőlem. Ugyan mit loptánk el tőled, kérdezitek? A tizedet és az áldozatukat. A kulcsiga itt a 10. versben, hozzátok be a tizedet minden jövedelmetekből a templom raktárába, hogy házamban legyen elég élelem. Ezzel tegyetek próbára, mondja az örökkévaló, a seregek ura. Azután figyeljétek meg, hogyan nyitom meg nektek a mennyei zsilipeket, és hogyan árasztalak el benneteket áldásaimmal, még a kártevőket is elűzöm tőletek, hogy ne pusztíthassák el, amit földetek terem. Szőlőtök sem lesz terméketlen, mondja az örökkévaló, a seregek ura, ezért minden nemzet áldottnak és boldognak mond majd titeket, mert országotok felvirágzik, mondja az örökkévaló, a seregek ura. Ezt a 7 pontot most megnézzük szépen sorban. Az első pont, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit. A héber szövegben a csatornaszó jelent ablakú dzsilipet. Tehát amit ki lehet nyitni, és amin keresztül ugye beáradhat az áldás. És itt az ígéret úgy hangzik, hogy Isten maga nyitja meg az ekek csatornáit. Ez feléledést hoz minden adakozó életében, lelki területen, anyagi területen. Tehát az adakozásod elindítja Isten erejének hatalmas áradatát, hogy te a bőség útjára léphess és áldássá válhass. Tehát a végcél az, hogy ne csak mi legyünk áldottak, hanem áldás csatornává váljunk, hogy tudjunk másoknak is segíteni. Második pont. Ha nem árasztok, leálltok áldást bőségesen. Tehát Isten maga fog áldást árasztani rátok. Ez az ígérete. Isten gyarapodást ígér minden egyes újjászületett gyermekének, aki hitből adakozik Isten munkája számára. A korai gyülekezetben nem volt egyetlen szűkölködő sem. A bőkezű adakozásuk révén, a túláradó természet feletti áldásuk által megtapasztalhatták minden szükségük betöltését. Ezt elolvashatjátok otthon az apostolok cselekedetei 4-ben a 34-35-ös versben és a környékén. Harmadik ígéret. És megdorgálom, éretetek a kártevőt. Tehát az Úr megdorgálja a pusztítót, ez az ígérete. Az Ószövetségben az eredeti megdorgálom héber szó azt jelenti, hogy megnyomorít, megbénít. Új szövetségben az ördög már legyőzetett, nekünk csak ellen kell állnunk. Tehát itt látjuk a különbséget, hogy kereszt előtt és kereszt után. Nem ugyanaz a történet. Kereszt előtt Isten dorgálta meg az ördögöt, mert az embereknek nem volt hatalma, mert Jézus még nem volt a kereszten, és nem győzte el az ellenséget. A kereszt után, tehát a mai napokban pedig már nekünk megvan a hatalmunk, tehát nekünk kell ellenállni. Negyedik ígéret. Nem veszti el földetek gyümölcsét. Tehát a földet gyümölcse védelem alatt áll. Az ördög nem pusztíthat a felség területeden, portádon. Kinek milyen van, milyen területe van. Valakinek a házán kívül van még tanyája, vagy szántóföldje, tehát mindaz, hogy a hívőhöz tartozik. A bibliai időkben minden termés nagy fontossággal bírt, a mai időkben viszont ez minden anyagi dologra vonatkozik, mert ugye időközben bejött a pénz, ami ugye váltóeszköz. Amikor hitben elveted a pénz magot, meg is fogod kapni annak bőséges hozamát. Áldott leszel, bármerre is jársz. Áldott vagy jártodban, keltedben, ezt mondja az ige. És a kezed minden munkája fölé áldást parancsol az Úr, írja az 5 Mózes 28-6-tól 8-ig. Legyen egy kis házi feladat is. Viszont a Szent Szellem csak akkor tud segíteni nekünk, a hívőknek, hogyha valamivel foglalkozunk, ha valamit dolgozunk. Ha otthon ülünk és malmozunk, akkor a Szent Szellem sem tud segíteni, mert nem tud rálehelni arra a munkára, amit éppen a hívő nem csinál. Ötödik ígéret. Nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn. A szőlőskert alatt átvitt értelemben a családod és Isten családja is értendő. Tehát elkerül a meddőség, a gyermektelenség, a szűkölködés, tehát a pénzbeli meddőségre is utal. Amikor Isten királyságába anyagiakat vetünk, a házunk népe soha nem fog szűkölködni. Ő ugyanis aratást ígért nekünk és a gyermekeinknek. Az ellenség ugyan támadni fogja az anyagi életünket is, de Jézus nevében ellen tudunk állni neki. És a szegénység szellemét ugyancsak meg kell törnünk a Krisztusban kapott hatalmunk által. Egyszer hallottam egy olyan tanítást, hogy a szegénység szellemét úgy is meg lehet törni, hogy egyszer az évben az ember megengedi magának, hogy bejön egy előkelő kávézóba, vagy bejön egy étterembe, mert az a szegénység szellem, hogy visszatartja őt, ezzel meg tudja törni. Hatodik ígéret. És áldottnak mondanak titeket mind a nemzetek. Ez azt jelenti, hogy Isten bizonságai leszünk. Ahogy Isten elkezdte Izsákot gyarapítani, az ellenség észrevette ezt, és irigység fogta el őket a hatalmas áldás miatt. Ezt megtaláljátok az 1 Mózes 26-ban, 12-től 14-ig. Amikor az agapé szeretetben járva hittel magot vetünk, akkor Isten úgy megáld, oly sikeressé tesz, hogy az ő jóságának tanúság tevői leszünk. És a 7. utolsó ígéret, mert kívánatos földé lesztek ti. Tehát kívánatossá teszi Isten a földünket, az országunkat. Annyira vonzóvá tesz az Úr, hogy mindenki szeretne az országunkba jönni. Munkahelyetőség szempontjából előnyös, hogy gyárak települnek hazánkba, és hallani olyat is, hogy külföldi családok a békességet kínáló országunkba telekednek le. Az Úr felken szolgálatra, használ téged, és eközben kedvessé tesz mások előtt. Tehát ez volt a 7 ígéret. 3. pont.
Az utolsó pont pedig az adakozás. Isten már a kezdetekkor szellemi törvényeket hozott működésbe. Az egyik a szaporodás képessége az élőlényeknél, tehát minden a maga neme szerint terem, tehát megsokszorozódik. A másik a vetés-aratás törvénye minden területen. Tehát tettek, szavak, anyagiak vetése. Tehát a tettek, hogy mit cselekszünk, hogyan cselekszünk, miket mondunk ki, tehát a szavainkkal is vetünk. Tehát a szánk az egy vetőgép, azt tudni kell. Ezeket a szellemi törvényeket nem Isten működteti, hanem mi. És ha keresünk a vetéshez szántó földet, majd működésbe hozzuk a vetés-aratás törvényét, akkor az a javunkat fogja szolgálni. A szegények, nélkülözők számára adományt adunk. Ez is egy befektetés, és nem kiadás. Ez is egy bankbetét a mennyei bankba, ahonnan ki is tudunk venni a hitünk alapján. Van itt egy nagyon jó ige, a példabeszédek 19-17 azt írja, hogy kölcsön áld az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez, és az ő jótéteményét megfizeti néki. Tehát ez az ige azt jelenti, hogy ha én adok egy szegénynek, megáldom bőségesen azt a szegény embert, akkor Istennek adom kölcsön. És Isten bőségesen visszaadja nekem azt, amikor egy szegényt megáldok. Ez nagyon jó kijelentés ebből az igéből. Tehát amikor a szegényeken segítünk, akkor közvetve adunk az Úrnak. És amit mondtam is, hogy amit az ige mond, hogy kölcsön adjuk Istennek azt az összeget, a kölcsön pedig kamatostul kapjuk vissza. És ezt teszi velünk a mi mennyei atyánk. Csodálatos a mi mennyei atyánk. A Zsoltár 41:1-2 igeverse azt mondja az egyszerű fordításból, hogy áldott, aki törődik a szegényekkel, segíti a gyengéket, mert az örökkévaló megmenti őt veszedelmes időkben. Bizony, az örökkévaló megőrzi, életben tartja, bőségesen meg is áldja ezen a földön. Halleluja! Csodálatosan sok ige van a bővölködésről az írásban. Tehát az adakozásban el van rejtve egy szent védelem is, amit az igéből hallottak, hogy életben tart, bőségesen megáld, megőriz. A következő dolog, amit meg kell nézni, hogy a rászoruló esetén, az adakozáskor meg kell vizsgálni néhány tényezőt. Az az illető rendkívüli helyzetben van-e, aki rászorul az adakozásra, vagy csak egy rendszeres kéregető? Meg kell vizsgálni azt, hogy szüksége van-e arra a pénzre, vagy éppen megszomjazott egy kis alkoholra, vagy cigarettára, és a nyomorúságában erre költi a pénzét. Tehát nem tudja beosztani a pénzt, amit kap azt a picit sem. Tehát nem a megfelelő dologra költi, amire szüksége lehet. Akar-e dolgozni? Nagyon jó, hogy ezt a Biblia iskolát végezzük, mert ebben volt egy nagyon jó példa, hogy ment a kéregető a szolgálóhoz, többször is ment kéregetni, és azt a szolgáló mondta neki, hogy hát van-e kedved mondjuk lesöpörni a járdát, vagy lenyírni az utcán a füvet, most csak itten itthoni példát hozok. mert ha van, akkor meg tudlak áldani. Tehát, hogy van-e indítatása arra, hogy nem csak azért kéreget, hogy kapjon, hanem ő is adjon valamit helyébe. Tehát igazából akar-e dolgozni, keresette már magának munkát. Tehát ki lehet próbálni így is. Aztán lehet ezeket az embereket a pénzzel kapcsolatban tanítani, hogy jól ossza be, mert ismerek ilyen embereket, aki nem tudja a pénzét beosztani, és azért nyüglődik, szűkölködik, mert nem tudja beosztani, és ezért bölcsességgel tanítani kell, ha engedi ugye ezt hozzátéve. Aztán van olyan dolog is, hogy a Szent Szellem indítatására adod-e. Tehát elindítja a szívedet a Szent Szellem, hogy na ennek az embernek segítenem kell, és adok neki. Tehát ezt is figyelembe kell venni. Tehát több pontja van szegények felelévő adakozásról. Tehát az adakozás az egyfajta vetés a részünkről, amit Isten már a kezdetekben elrendelt. Olvassuk el az 1 Mózes 8.22-t. Azt mondja, ennek utána, míg a föld lészen vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szűnik. Tehát ezek nem szűnnek meg. Ezek el lettek rendelve Istentől. És ebben benn van a vetés aratás, amit szellemi vonatkozásban is lehet látni ebben az igében, hogy vessünk, és akkor aratunk, tehát ezek nem szűnnek meg. Ezt folyamatosan gyakorolnunk kell. Tehát ennek szellemi vonatkozása is van. Fizikailag van itt az igében leírva, de van szellemi vonatkozása. És a vetés-aratás vonatkozik mind a mezőgazdaságra, mind a szellemi dolgokra. A Prédikátor könyvében a 11-es fejezet 4-es verse az egyszerű fordításból azt írja, aki mindig a kedvező időjárásra vár, nem fog vetni soha. Aki meg az esőtől fél, az aratni nem mer soha. Tehát vagyunk ilyenek, ezt ismerjük, ezt a helyzetet, hogy hát most esik az eső, hó, most várok erre, arra. A megfelelő időbe kell elvetnünk, amit el kell vetni. És akkor aratni fogunk. Tehát aki a körülményekre tekint, például, hogyha nincs egy fillérje se, vagy nincs, kevés pénze van, tehát nagyon szűkös a pénztárcájában a pénz, azt könnyen visszatarthatja a vetéstől. Ugye, ahogy mondtam is, hogy hát ennyiből nem lehet megélni, hogyan adjak még ezen felül. A 2 Korintus 9.6 azt írja az egyszerű fordításban, hogy ne felejtsétek, hogy aki kevés magot vet a szántó földjébe, az keveset is fog aratni. Aki bőven vet, az majd bőven is arat. Tehát a szántó föld fizikai értelemben például a kiskert vagy a nagykert hátul. Szellemi értelemben pedig a mennyei bank. Mennyit fektetünk be? Ha hittel vetünk, akkor annak az lesz a következménye, hogy aratni fogunk. Ha hittel vetünk, nem mindegy, hogy mert most a másik tett a persejbe, akkor én is teszek bele. Tehát azt hittel szívvel kell tenni. Ha nincs a szíveden, akkor ne tegyél. Tehát ez nagyon fontos, hogy hittel és szívvel kell megcselekedni. Hogy nem úgy teszem bele, hogy a másik kézzel húzom vissza a kezemet, hogy hát adom is, meg nem is. Tehát hittel szívvel kell adni. Tehát tényleg nem haragszik meg azért Isten, hogyha nem teszel bele, mert nincs a szíveden. De ezt hittel szívvel kell tenni. Mert ugye, amíg nem vetsz, nem is várhatod el az aratást. A kályhának sem mondhatjuk azt, hogy adjon meleget, amíg nem adunk neki fát. Begyújtunk a gyújtóssal, de ha nem adunk fát, nem fog meleget adni. Tehát nem fog égni a kályha tovább. Meg ha meg se gyújtjuk, akkor meg pláne nem fog meleget adni. Mennyit és hogyan aratunk? Erre is megvan a válasz. Jézus megadja a választ a Márk evangélium 4-es fejezet 20-as versébe. A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az igét és beveszik, és gyümölcsöt teremnek. Némely 30 annyit, némely 60 annyit, némely 100 annyit. Tehát többszörösét, ahol a hit szinted van, annyiszorosát fogod learatni. A Lukács evangélium 6.38-as igéje pedig azt mondja, amit már hallottatok tőlem, hogy adjatok néktek is adatik jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színikteltet adnak az emberek a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek. Halleluja. Ez azt bizonyítja, hogy ha hittel vetsz, akkor aratni is fogsz a vetésed mértéke szerint. Bízom benne, hogy ma megláttátok azt az írásokból, hogy Isten nem el akarja venni a ti pénzeteket, hanem meg akarja sokasítani. Ehhez viszont rendszeres vetőnek kell lenned, rendszeres adakozónak. Ez a legjobb befektetés a világon, mert nincs rá hatással a gazdasági válság, és ez mindenkor elérhető. A mennyei bank mindig nyitva van. És nem kimondottan a pásztor vagy a hívő testvéred a te anyagi forrásod, hanem elsősorban Isten. Vess hittel, hogy arathass. A mai napon nem arról tanítottunk, hogy pénzt sikarjunk ki tőletek, hanem a ti ellátásotokról volt szó. Amen.
Néhány gondolatot még szeretnék hozzáfűzni. Az egyik a Lukács 6.38, amit megtapasztaltunk talán 20 évvel ezelőtt. Asztalon álltak a csekkek, és éppen akkor nem volt rá fedezet. És mivel senkinek nem beszéltünk erről, tehát nem tőlünk tudták, hanem a Szent Szellem indította fel egyik füredi testvérünket, nem is az egyházunk tagjai, egyszer csak jött a csekk, csekkel jött a pénz, mert meghallották Istentől, hogy nekünk szükségünk van rá. Tehát emberek adnak a ti életekbe. Csekkel jött a pénz, és annyi, hogy ki tudtuk fizetni a számlánkat, mert itt van benne, hogy az emberek adnak a ti életekbe. Tehát Isten nem tud az égből potyantani pénzt, mert amennyiben nincs bankjegynyomda. Tehát embereket használ arra, hogy felindítja a szívüket, és megfelelő helyekre eljutatják a szükséges támogatást, és betöltenek szükségeket. Elmondom, hogy amikor elkezdtem járni a gyülekezetbe 1996-ban Siófokra, én se tudtam, hogy az ott persely miért van ott az ajtó mellett, én is szépen ásítatom mellette. Eljött egy idő, amikor kijelentést és megértést kaptam. Hogy bizony az én javamat szolgálja az, hogyha tizedet fizetünk. A mély szegény földrészeken, ahol evangelizációs kampányok folynak, ott is szóba kerül a vetés-aratás. És azt mondták az emberek, hogy nekünk nincs pénzünk, de amink van, azt elhoztuk, elhozták a kabátbombjukat, és bedugták a persejbe. Isten ezt hitnek tekintette, és ellátta őket ruházattal, mert az volt a aratásuk. Tehát, hogyha hittel teszünk valamit, és amink van, azt Isten oltárára tesszük, azt Isten meg tudja áldani. Sajnos a vallásos nézet azt mondja, hogy a keresztény ne legyen gazdag. De ez nem igaz. Mert Isten meg akar bennünket bőségesen áldani. És amikor 20 évvel ezelőtt a helyi gyülekezetben, a szántódi gyülekezetben tanítottam erről a hét áldásról, amit most ti is hallottatok, nagy mérgesen fölállt az egyik testvérnő. Már megint a pénzről volt itt szó. És biztos vagyok benne, hogy a Szent Szellem adta a választ a számba, mert nem gondolkodtam rajta. Azt válaszoltam, hogy nem a pénzről tanítottam, hanem a te áldásodról. Na aztán becsukta a száját. Először is hitben kell megnyílni, fölépülni, mert akkor tényleg nem kiadásnak tekinti az ember, hogy kidobtam a pénzt az ablakon, amit bedobtam a persejbe, hanem ez az én bankszámlámra megy, ugye mennyei bankszámlámra megy. Hát attól függ, milyen szemüveggel nézi, ugye? Tehát úgy nézi, hogy ez kiadás, meg tőlem el akarják venni, akkor teljesen rosszul fogja fel. Na most itt van a palasznak a szűknyaka. Föl szokott merülni a kérdés, hogy meg akarják mondani a pásztornak, hogy mire költse, ami a persejben van. De ez nem helyén való, mert innentől kezdve átadtam az úrnak azt az összeget, innentől kezdve a pásztor felelőssége, hogy a szolgálaton belül azt mire használja. laptopot vesz, vagy egeret vesz, vagy sorolhatnám a különböző szükségedet, ugye? Még egy gondolat, ami most eszembe jutott, hogy ha felismerjük azt, hogy a pénzünk az nem is a miénk, hanem Istené, akkor könnyebben adunk belőle. Hálóképpen könnyebben adunk Istennek. Hogy megáldott egészséggel, munkahelyel, képességgel, erővel, és akkor megháláljuk Istennek, ugye? Itt ugye nem a szolgálókról van szó, mert a szolgálónak az a dolga, a pásztornak, hogy ő készüljön meg. Annak az nem tud elmenni dolgozni, mert nem tudja ellátni a hivatalát akkor, ugye? Mert ki tudja, milyen feladatai vannak még, ugye, mit bíz rá az Úr. Tehát a szolgáló az dolgozik a pásztori hivatalában. Aki nem dolgozik, ne is egyék, az egyéb gyülekezeti tagra, meg a világiakra vonatkozik. Egy képes üzenetet találtam nemrégen, hiszem, hogy az Úr hozta elém, így hangzik. Én kilapátolom a pénzt, Isten pedig visszalapátolja. Csak hogy neki nagyobb lapátja van, mint nekem. Tehát az azt jelenti, hogy bőségesen ugye jön vissza, amit elvetünk hittel. És még egy utolsó példa, ahhoz, hogy valaki megértsen egy tanítást, meglássa a szellemi részét. Következő példával szeretném ezt illusztrálni. Ha van egy vödör, és benne van 2 liter víz, mellette van egy ásványvizes palack 2 liter vízzel, melyiket tudjátok előbb kiönteni? Hát a vödröt, mert nagy szája van. Azt egy lottyintással ki lehet önteni. De a palackból a vizet, hát tartatod a palackot, és eltelik egy idő, mire kijön belőle, mert a nyakán van egy szűkület. Na, ilyen a meg nem újított elme. Nem engedi azt a szellemi igazságot, ami bennünk van az újjászületés óta, meg a tanításuk által, nem engedi olyan mértékben feljönni, mint ahogy kellene. Tehát ezért fontos az elmének a megújítása, és ezt nagyon sokszor halljátok, és nagyon sok felé prédikálják a pásztorok, mert enélkül nem lehet előrébb jutni. Köszönjük a nyitott szíveteket, és
hálákat adunk, mennyei atyám, hogy a mai alkalom békességgel lefolyta Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, hogy a szívek befogadták a te igédet, és hisszük azt, hogy ez a maga mellett vetve a mai napon, ez megfogan és gyökeret ver, és ki kell, és hatalmas áldás lesz az életekben ebből a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, a gyarapodást, a bőséget, köszönjük, hogy minden szellemi áldással megáldottál minket az Úr Jézus Krisztusban, és hálákat adunk a drága Szent Szellemed vezetéséért, hogy minden napon csak arra hagyatkozunk, és a te akaratod szerint járunk el a Jézus nevében. Amen. Amen.
Amen. Amen. Alkalom végén, hogyha van esetleg kérdésetek, vagy valamelyik igét nem értettétek, vagy bármilyen természetű kérdés, nyugodtan beszélgethetünk, mint talán legutóbb is volt egyszer, hogy jól elbeszélgettünk.
Az egyik egy ige, egy kiegészítés. A zsidó levél 7. részében van az, hogy itt emberek szednek tizedet, ott pedig Jézus. Tehát amit az Úrnak adunk, az gyűlik a mennyei bankszámlán, és onnan tudunk igényelni, de előtte persze vetnünk kell. És van egy példa, ugye azzal kapcsolatban, hogy akik az evangéliumot hirdetik, azok az evangéliumból élnek, jogosultak erre, hogy az evangéliumból éljenek. Ha jól emlékszem, valamelyik korintusi levélben van ez. És régebben, mikor volt erről tanítás, akkor elhangzott egy példa, hogy a földi bárányokat a földi pásztor vezeti és gondozza, és a bárányok cserébe ellátják a pásztort, mert lesz ruhája, a gyapjukból lesz élelme, vagy el tudja adni a bárányt, és akkor lesz pénze, és ugye van ellátása a bárányokból. És ugyanígy a gyülekezetekben is a szolgálókat ellátja a nyáj, mert vetnek és adnak a pásztornak, és így akkor, ahol eljutnak már erre a szintre, ott a pásztornak már nem kell munkahelyen dolgozni, hanem a nyáj, a bárányok, a gyülekezet gondoskodik róluk. Vagy akármilyen szolgálókról a hívők gondoskodnak. az Úr a hívőkön keresztül gondoskodik a szolgálókról. Meg van az evangéliumokban az a történet, mikor Jézus figyeli az adakozókat a templomban. És mindenki, a gazdagok a fölöslegükből adnak, és mondja Jézus a tanítványoknak, hogy a gazdagok a fölöslegükből adnak, de az özvegyasszony az utolsó két fillérjét adta oda. Hogy ez mutatja az ő hitét, hogy az utolsó kis vagyonkáját is odaadta az Úrnak. És nincs leírva, de biztos, hogy az Úr megáldotta őt ezért. Az Úr az áldozat mértékét figyeli. Özvegyasszony mindenét odaadta. És nem csak a fölöslegét. A gazdag ifjúnál látszik ez, hogy oda szalad Jézushoz, hogy mit kell tennem nékem, hogy üdvözüljek. És akkor mondja neki Jézus, hogy a törvényt ismered, és válaszolja a gazdag ifjú, hogy igen, ezt ifjúságomtól fogva betartom. És ezután mondja neki Jézus, hogy akkor add el mindenedet, oszd szét a szegényeknek, és kövess engem. És ekkor a gazdag ifjú megszomorodott, mert jobban ragaszkodott a vagyonához, mint Istenhez. A pénz szerelme elvonta a figyelmét Istenről, és nem az Isten volt a szerelme, hanem a pénz. Jobban ragaszkodott a vagyonához, mint Istenhez, meg Jézushoz. És erre mondta Jézus, hogy milyen nehéz bemenni a gazdagoknak Isten országába, mert jobban ragaszkodnak a vagyonukhoz, mint Istenhez. És akkor pedig, ha a gazdag ifjú szétosztotta volna a vagyonát a szegényeknek, és követte volna Jézust, akkor Jézus megáldotta volna őt jobban, mint amennyie volt neki addig. És a gazdag ifjú odáig felismerte a törvényt, vagy odáig látta magát, annyira látta magát a törvényben, hogy ő a szövetségnek a részese, ugye zsidó szertartás szerint, meg azért, mert zsidónak született, és akkor az 5 Mózes 28-ban látta azt az áldást, hogy ha betartja a törvényt, akkor az Úr őt megáldja, és ő ebben látta magát, és idáig tartott az ő hite. És tovább már nem látta magát abban, hogy ha ő szétosztja a vagyonát a szegényeknek, akkor az Úr megáldja ő még jobban. Mert nem odáig látta ő csak magát, hogyha betartja a törvényt, az Úr megáldja. De abban már nem látta magát, hogyha szétosztja a vagyonát a szegényeknek, akkor kölcsönad az Úrnak, és az Úr megáldja őt. Ő ebben már nem látta magát a gondolatában, a hozzáállásában. És van az a történet is még az Ószövetségben, hogy az Illés elment az özvegyasszonyhoz. Miután ugye a Kéri patakhoz ment, hogy a hólók táplálják, és utána ott kiszáradt a folyó, elment az özvegyasszonyhoz, és az özvegyasszonynak már csak egy kevés lisztje meg olaja volt, és mondta neki Illés, hogy akkor előbb süss nekem fogását, és utána magatoknak. Mert úgy mondja az özvegyasszony, hogy van egy kevés lisztem meg olajam, azt megsütjük nekem meg a fiamnak, aztán megesszük és meghalunk. És erre mondta Illés, hogy előbb nekem süss, utána magadnak. Igen. És az özvegyasszony engedelmes volt, és ez egy magvetés volt a részéről, és utána az Úr megáldotta, és hőségben éltek. Az Úr volt az első, mert az Úr szolgájának adott előbb. Igen, először keressük Isten országát és az ő akaratát, és utána ő megáld minket. És először adjunk mi, utána Isten gondoskodik arról, hogy kapjunk is, hogy arassunk is. Még a prédikátorban van az, hogy vesd el a kenyeredet, és sok nap múlva visszakapod. Ez is a vetésről és az aratásról szól. A Galatában megvan a 6. részben, hogy amit vet az ember, azt aratja. Máshol megvan, hogy aki szűken vet, szűken is arat. Aki bőven vet, bőven is arat. És sok példa van erről, és hálát adunk az Úrnak. Valahol megvan az, hogy az Úr megsokasítja a vetéseteket. És akkor, hogyha megsokasítja az Úr a vetésünket, a vetőmagunkat, akkor többet tudunk vetni, és utána az aratásunk is több lesz. Az Ószövetségben is, meg az Új Szövetségben is olvassuk azt, hogy az Úr magot ad a magvetőnek. És kinek ad magot? A magvetőnek. aki hajlandó arra, és engedelmes abban, hogy elvesse a magot. És hogyha mondjuk valamilyen áldás érkezik hozzá, és az Úr arra vezeti, hogy adja oda valakinek, akkor nem tartja vissza, hanem odaadja. Hogy engedelmes abban, hogy nem tartja meg magának, hanem odaadja, ha az Úr mutatja neki. És nem rakaszkodik túlságosan valamihez, hanem engedelmeskedik az Úrnak, és odaadja. És sokszor előfordul az keresztények életében, hogy pont olyan dolgot mutat az Úr, hogy adjon oda, amihez túlságosan ragaszkodik, és így kiderül, rámutat az Úr arra, hogy drága gyermekem, az jobban ragaszkodsz, mint hozzám, ha nem akarod odaadni. Az a Márkban van talán, hogy aki mondja Jézus, hogy aki engem követ, a százannyit kap, fitestvéreket, nőtestvéreket, házakat, atyákat, apákat, anyákat, mindent. Hogy aki engem követ és engem szolgál engedelmesen, az százannyit kap, százannyit arat. A zsidó levélben van az, hogy tiszteljük a hatalmi pozíciókban levőket, a vezetőket, és ez vonatkozik az egyházi vezetőkre is, meg a világi vezetőkre is. És ahogy te is mondtad, hogy fizetjük a világ számára az adót is, és azt visszaforgatják ránk, hogy ugyanazzal a hozzáállással fizessük az adót, mint ahogy a tizedet fizetjük az Úrnak, mert igazából az azért van az adó, hogy az állam azt utána a nép szolgálatára, a nép javára fordítsa. Hogy igen, a Jézust ugye meg akarták kísérteni azzal, hogy kinek fizessünk, az Úrnak vagy a császárnak. Mert hogy kell-e adót fizetni? Ezt kérdezték Jézustól, de igazából ez egy csapda volt Jézus számára. És akkor Jézus mondta, hogy hát kinek a képe van a pénzen, mondják, hogy a császári. Akkor adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené. És ebben az volt a csapda, hogyha azt mondja Jézus, hogyha csak az adót kell fizetni, akkor mondhatják azt, hogy a római államot szolgáljuk, aki elnyom minket. Ha meg azt mondja, hogy csak a tizedet fizessük, akkor mondhatják neki azt, hogy hát nem szolgálják ezt az államot. Hogy ezzel is megvádolhatták volna Jézust, hogy ugye az állam ellen beszél, és ez egy lázadást okoz. És akkor ezért mondta Jézus, hogy fizessétek az adót is, meg a tizedet is. Amen. Halleluja!
Meghívlak benneteket egy közös imára, hogy megerősítsük a hitünket az Úrban. Jó? Álljatok föl, légy szíves, és mondjátok utánam az imádságot. Azt mondja Isten igéje, hogy szükség néktek újonnan születnetek. És ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ugye ezek Jézus szavai voltak, ő mondja ezeket, és meg kell vallani a hitünket, hogy hiszünk Jézusban, hiszünk, hogy ő Isten fia, feltámadt és meghalt, és ma is él. Tehát mondjuk együtt ezt az imádságot. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Az én megigazulásomért.
Én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus.
Kérlek, Jézus.
Legyél az én Uram.
Legyél az én
megváltóm.
Legyél az én megváltóm.
Legyél az én gyógyítom.
Jézus,
úrrá teszlek az életem felett. Jézus, te vagy az én Uram.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Az ő szent vére.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Ez az igazság.
Ez az igazság.
Mert Isten igéje igazság.
Mert az Isten igéje igazság.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak.